Ahogy hazatért, már sötét volt. Égtek az utcai lámpák, s ködfénykarikák vették körül a lángokat. Egész délután ott zsibongott benne a gyötrő érzés, hogy Linát megbántotta, és úgy ment el hazúról. Most bevetette magát az otthonba, ahogy fejest ugrik az ember. Érezte, hogy Lina a konyhában van, ahogy letette a kabátját, benyitott a konyhába, csak ugyan ott volt és vasalt. Oda ment hozzá, és hátulról megcsókolta a nyakát, Lina összeborzongott, de nem szólt. Kicsit állott mögötte, akkor azt mondta csendesen, enyhe tréfával, még mindig nem szereti a poloskákat. Linából váratlanul erős zokogást tölt ki. Menjen, menjen, kérem, hagyjon engem! És leült a hokedlire, s arcát tenyerébe temetve zokogott. Kétségbeesve állott felette, Lina, de Linácska, mondogatta neki, szívem, kis szívecském, ne fogjon fel minden tragikusan. Ne bántson engemet, mondta Lina. Nem vétettem én magának. Azzal sértem, hogy védem az érdekeit, felőlem szétszórhatja az egész keresetét. Hallgatott, várt, aztán azt mondta. Nézze, Lina, ezt igazán nem veheti rossz néven, amit ma tettem. Van 10 esztendeje, hogy a húgom nem fordult hozzám, nem szorult rám, és annak a rettenetes levélnek a hatása alatt nem szorultak rá, mert én itt vagyok, suttogta Lina, most már szenvedély nélkül zokogva ki a jól elgondolt szavakat. De ha útjában vagyok, én elmehetek, akkor aztán semmi közöm hozzá, hogy mit csinál. Nem tudott válaszolni, csak állt. Aztán odament hozzá, ráhajolt és elkezdte csókogatni a haját. Érezte a hajban a konyhaszagát, a mosogató lészagát, a hagymaszagát, de szégyelte, hogy ezt mind észreveszi, míg egyre hevesebben csókolta ezt a sok kietlen illattal teleszívódott hajat. Istenem, szegény asszony, ez is tudna tönkre menni a nagy villában, ha a sors úgy hozta volna magával, de itt is tud dolgozni a férjéért, a gyermekeiért, tehát szent. Ezt a szentséget köszönte meg kitartó csókjaival. És lassan duruzsolt neki. Maga az egyedüli tökéletes, maga megvédte az életünket ezekben a szörnyű válságos időkben, mikor az egész világ tönkrement, és mi élni tudunk ebben a nehéz világban. Ezt én mind jól tudom, és hálás vagyok magának. Átölelte, s Lina most hagyta magát, s az ura vállára borulva sírt még egyet, és lassan elcsillapodtak a könnyei. Hiszen ő is jól tudja, hogy az ura sok erővel győzte le mindig a magasabb vágyakat, hogy boldog és megelégedett legyen ebben a szűk körben, s érezte, hogy valami történt az urával, hogy így megbékélt, s már ő sem akarja a harcot. Menjen be, mondta aztán, összeszedve magát, menjen be, ott várja a rokona. S erre a szóra kitört belőle valami furcsa kacagás. Pista azonban megijedt. Rokon, ki a mennydörgös mennykő, az már megint. Menjen csak be, és érezze jól magát vele. És Lina úgy nevetett, hogy a könnyei a sírás után a nevetéstől kaptak új csöppeket. Pista gondterhesen ment be a szobába, és ott találta a díványon, ahol ő szokott ülni, Kati nénit, anyjának az unokahúgát. Ó, Kati néni, kiáltott fel elcsodálkozva, hát maga hogy kerül ide? Eljöttem, fiam, állott fel fürgén Kati néni, s nyakába esett a kedves öccsének. Jaj, de régen nem láttam, hogy van lelkem, Kati néném, lapogatta meg a hátát a sovány, példátlanul sovány teremtésnek, aki olyan volt, mintha csak a drótok maradtak volna meg a testéből. Ha Zsuzsika látna, a te jó édesanyád, törülgette szemét Kati néni. Milyen jó rokon volt, Istenem, Istenem, de én is az vagyok, nem tudok meglenni, hogy rokonon ne segítsek. Azért jöttem el hozzátok, lelkem, hogy valamiben segítségtek legyek. Tudom, most el kell a segítség, hogy nagy házat kell majd vinni. Jaj, ne törődjön az a Kati néni, beszéljen csak, hol járt, hol él, mit csinál, hogy van, egészséges. Meg vagyok, lelkecském, látod, meg vagyok. És sírva nevetve fúvogatta az orrát, hogy az öcsében nem csalódott, ilyen szíves fogadtatásra talált nála. Lina nem engedhette el magának azt az örömet, hogy az urát lássa, hogy Kati nénivel szerelmeskedik, bejött egy pillanatra, átment a szobán be a hálóba, bevitt egy csomó kivasalt ruhát a szekrénybe, aztán vissza kiment. Nézze, Lina, ez a Kati néni. Lina nevetett, nem szólt. Mit segítsek, lelkem? Kiáltott fel Kati néni. Mit csináljak? Vágyok a munka után. Maradjon csak, Kati néni, mulattassa az uramat, mondta Lina, s kiment vissza a konyhába. Jaj, de gyönyörű, egy édes teremtés, ennek még a lábanyomát is megcsókolhatod, s suttogta Kati néni Pista felé. Jaj, hogy dolgozik, nem úgy, mint a régi világ úriasszonyai, azok bizony könnyen éltek, az a baj, mert ha egy kicsit jobban takarékoskodtak volna, most jobban állnának mind. Pista nevetett, mert hiszen a régi világ nagyasszonyait szokták úgy emlegetni, hogy azoknak a kezéből ki nem fogyott a munka, de hát íme, itt van valaki, aki tanúságot tehet felőle, ismerte még őket. De Kati néni, azok nem dolgoztak? Ó, fiam, a régi világban csak a nagy flanc volt, ne is beszéljünk róla. Szép nagyanyád még maga hajtotta be a négy lovat a városba, és ekkora szivar volt mindig a szájában. Pista hallatlanul elkezdett kacagni, már félt, hogy Kati néni meg is sértődik. Az nagyon rossz világ volt, gyermekem. Akkor csak a ferbli járta meg a nagy evések, ivások. Hát dolgoztak persze, mert muszáj volt ellátni a házat, de nem ők dolgoztak. Volt elég segítség, még anyádnál is fiatalasszony korában. Annyi volt a léhűtő, az egész falu mind a nyakán élősködött. De szegény apád örökölt a régi szokást, nála meg kellett lenni akkurátusan. No, de hagyjuk, örülök, hogy így megnőttél, megférfiasodtál. Egész ember vagy. Jaj, szegény anyácskát, ha látna, beőrülne neki. Főügyész vagy, öcsém, nagy dolog. Megaranyozod a régi címert? Címert, Kati néni, nincs már címer, koldus címer az ma, a régi címer. Hát, hogy van, no, olyan, mint volt, nem változott semmit. Hát, fiam, eltőtt az idő, nem panaszkodhatok, mert szépen tőtt, mindenütt szerettek, ahol csak voltam, senki se akart elereszteni. Most is ezek a szegény Andris bátyádék úgy sírtott mindenki, mikor eljöttem, hogy ne menjen még, Kati néni, sehol se lesz olyan jó dolga, mint nálunk. De hát én már nem bírtam látni ezt a sok szomorúságot. Milyen szomorúságot? Hát nem lehet ott élni már, a Rima völgyön. Csehek az urak, szegény Andris nem ér már annak semmit az élete. Kár megérni az ilyen időket, a nincstelen napokat. Hogy-hogy Andris bácsinak semmilyen sincs. Nincs annak, fia, még a betevő falat is szűkösen van. Jaj, ha tudnál valamit nekem csinálni, valami állást. Olyan gazda és olyan magyar ember. Csudára beszélt arról mindenki. Mikor Prágába járt tavaly, bemegy egy boltba vásárolni valami csekélységet a családnak, hogyha már ott van abba a Prágába, hát hoz valami emlékfélét. Nem értik a szavát, mert világ életében meg nem tanult más nyelven egy krükköt se. Azt mondja, ennyi már 9 esztendeje hozzánk tartoztok, még most se tanultatok meg magyarul. Pista nagyot kacagott. A néni ezt olyan halálos komolyan mondta, mintha ő is egy véleményen volna Andris bácsival. Hát, lelkem ott van most a 6 fiával, nincs annak már egy dekafődje se. Rettenetes. És a fiai tanultak? Mit, fiam? Lélegezni, egyebet nem. Mit tanulhatnak ott most a szegény magyar gyerekek? Tanulni csehül, fiam, tanulni. Leckét tanulni egy olyan magyar ember házába. Azt mondta nekik az apja, hogy hadd abba, mert kiütöm a kezedből azt a könyvet. Így aztán a fiai mind olyan ispánfélék lettek, ki itt, ki ott kínlódik. A kisebbik jól megtanultak már csehül, azok tán meg is élnek, hanem a nagyobbikok mind el kellett hozni haza. Jaj, ha tudnál valamit kezdeni velük, az Isten is megáldana. Pista elkomolyodott. Tákonyi András a földbirtokos nagybácsi, ahová nyaralni járt valaha a háború előtt. Ez volt a szemében a mintagazda, remek lovai voltak. Mint hadviselt. Vilmos mérnök, ma Sejem Vigéc. Péter már a szolgabíróságnál volt, most az apja nyakán él. Gábor egy bankban van valami piciri fizetésen, Béla, Endre úgy tengődnek, azt ki se lehet mondani, és a kis Mátyás, annál jobb táncos nincs, az az álma, hogy parkett táncos lesz. Hajjaj! A lámpáról lógtak a sejemre fűzett üveggyöngyök, és azok barázdákat vetettek a Kati néni arcára. Ennek viasz sápadt arca kísértetiesen villódzott a nagy villanyfényben. Hát, mindenki vészmadár, akárhonnan jön. Így ültek egymással szemben, s hirtelen, mintha megszíntek volna az első percek bizalmas érzései, világok vetítődtek közéjük. Kati néni mesélt össze-vissza. Az adóbehajtásokról mondott el dolgokat, amelyek néha olyanok voltak, mint a rémmesék fantáziálása, máskor komikusak, mint az adomázó históriák. Aztán megint a régi világra csapongott a fantáziája. Mindenre emlékezett abból az időből, mikor Pista még kis szöszke gyermek volt, és csintalanságokat követett el a múlt században. Jó lett volna hallgatni, ha minden szó és minden eset mögött ott ne lett volna valami megható és megrendítő, hogy ezt nem kellett volna, azt nem kellett volna. Lina meg csak dolgozott a konyhában tovább, nem akart bejönni. A fiúk a másik szobában tanultak, még a leckéjüket el nem végezték, nem volt szabad nekik kijönni. Az anyjuk szigorúan tartotta őket. Az a te szegény anyád is, hogy elment, annak is csak mártírium volt az élete szegénynek. Pista meghűlt vérrel gondolt rá, hogy ő, az édesanyjának csak akkor volt segítője, mikor az már özvegyen maradt és a vagyonpusztulás után bekerült a városba, s itt nehéz diáktartással, rengeteg munkával nevelte fel a fiait. Semmit sem tudott a régi titkokról. Mártírium, mindenkinek mártírium az élete, aki él. Hát a Zsuzsikáé az volt, az a szegény apád mennyi bánatot okozott neki a nagy természetivel, szegény István. Nem merte firtatni, mert félt, hogy még elkotyogna valamit ez a furcsa vénasszony, aki oly fölényesen ült vele szemben, mint egy erkölcsbíró a maga agleányságával, Isten őrizzen, hogy valamit mondjon. Kevés volt neki egy asszony, sóhajtotta ki a legkínosabbat Kati néni. Egy plegykáló nőnél rettenetesebb teremtés nincs a világegyetemben. Pista kedvetlenül nézte az öregasszonyt, mégis jobb lett volna, ha nem jön. Éppen most tapint rá a szívsebére, mikor olyan könnyen föl tud fordulni a lelki egyensúlya. Ne beszéljen erről, Kati néni, mondta csendesen. Csak szép és kedves dolgokról beszéljen. No, hiszen nem volt semmi fia, mert szegény apár az egy jellem volt, az csak szenvedett. Az apám, mondta dermedten. Kati néni közelhajolt hozzá, és suttogva mondta. Szerelem, fiam, szerelem nem szégyen, hanem szerencsétlenség. Akire rájön, remélem nem örökölted a természetit. Már látta, hogy nincs menekülés, meg kell tudnia valamit. Valamit, amitől rettegett, amit nem lehet elkerülni, mint az elemi csapásokat. Rekedten kérdezte, ki volt az? Koltainé. Pista rideged nézett Kati nénire, ezért jött, hogy a legelső órában felgyújtsa az egész életét? Megcsalta az anyámat? Csak senyvett miatta, súgta Kati néni. 10 év alatt egyszer sem csókolta meg a kis ujját sem. Az olyan embernek könnyebb, mint ennek a te Berci bátyádnak. Él még? Az egy olyan csélcsap volt, az ahányat látott, annyit szeretett, és minden viszonyban volt, de István az jellem volt, csak messziről imádta, csak a felesége szenvedett miatt a szegény Zsuzsika, látnia kellett az ura hervadását, és nem lehetett segíteni rajta. De hisz ez rettenetes! Kiáltott fel Pista, és felállott. Kati néni áhítattal és elragadtatással nézett végig rajta. De szép ember volt, szép szál ember, mint te. Éppen ilyen volt a homlok a szája, meg annak is mindjárt ilyen könnyes lett a szeme. Pista rohanva ment ki a szobából. Az előszobában megállott, ördög ez az asszony vagy mi, hogy ez mindjárt ilyenekkel hozakodik elő. Bement a konyhába Linához, de a lány ott volt, és nem tudta kimondani, amit akart, hogy ezt a Kati nénit minél hamarabb el kell távolítani a háztól. Nem vacsorázunk, szívecském? Rögtön terítek. A lány nem tud megteríteni? Mindjárt megterítek. Olyan éhes? Nem bírt a konyhába maradni, kiment az udvarra egy kicsit szellőzni.